Vendégünk a stúdióban továbbra is Szigeti Gábor irodalomtörténész, a telefonszámunk pedig 483-26-26. 1848-ban az átlagemberek, tehát akiket nem feltétlenül érdekelt a politika, a közélet, hogyan reagáltak március 15-e eseményeire? Tehát mennyiben látták azt, hogy mi lesz ebből, hova vezet, mennyiben látták benne csak a ribilliót, ahogy ilyenkor szokták mondani, illetve mennyire látták azokat az elveket vagy célokat, amelyek mögöttük voltak?
Ja, vannak történelmi szituációk, amikor viszonylag könnyű, olyan egyszerű, nagyon egyszerű politikai célt megjelölni, amiben viszonylag nagyon sok ember ért egyet. Ugye a 12 pontot szoktuk idézni, aminek az első pontja a cenzúra eltörlése, holott ez Magyarországon 1848-ban azért viszonylag kevés izgatott. Nem, ez a Petőfiéket és a Petőfiék körét persze nagyon foglalkoztatta, az írókat nagyon foglalkoztatta, az embereket a cenzúra kérdés kevésbé. De ebben a 12 pontban volt két olyan pont, nagyon tömör pont, amire szinte mindenki igen tudott mondani, ez a felelős magyar, tehát a független magyar minisztérium és az Unió Erdéllyel. Ez az a két pont, ami mindenkit felizgatott, de természetesen más dolog az, hogy ez megjelenik a falon, falragaszokon, és elhangzik a társasági életben itt-ott-amott, hogy cél, mint politikai cél a közönség, az emberek egyetértenek vele, más kérdére hajlandók ezért bármit is kockáztatni. Ugye itt mindig az a probléma, hogy politikai célokat megjelölni, amelyekkel egyébként nagyon sok ember egyetért, és ez 48-ban is így volt, meg 56-ban is így volt, meg 89-ben is így volt, meg ma is így van. Viszonylag könnyű. A kérdés mindig az, megint Kossuthot idézem, hogy a népek türelme és a kétségbeesés között mekkora az út, és hány ember jutott már el odáig, hogy a kétségbeesés vezérli, következésképp kockáztatni is hajlandó azért, amit szeretne politikailag elérni.
Csak ugye nagyon sokan vannak olyanok, akiknek az egzisztenciájuk azért nem csak a biztonság irányába hat.
Világos, és az emberek nem, alapvetően nem forradalmárok, hanem békés polgárok, akik szeretik a rendet, szeretik a nyugalmat, csak amikor már a nyugalmuk és a békéjüket veszélyezteti a hatalom korlátoltsága, gazembersége vagy ostobasága, akkor egy ponton túl már nem ez a legfontosabb.
És 48-ban ez volt a helyzet.
48-ban az volt a helyzet, hogy egyre több ember rettenetesen aggódott. Hát nem véletlen, hogy a korabeli, a március 15-e előtti újságokban már sorozatban olvashatjuk azokat a beszámolókat, hogy az emberek tömegei állnak abok előtt, hogy a pénzüket, a papírpénzüket réz vagy ezüst pénzre tudják váltani, mert félnek attól, hogy végképp koldusbotra jutnak, ha az őrizgetett papírpénzükért két nap múlva már nem lehet semmit sem venni. Annyira, hogy ilyen tumultózus jelenetek játszódnak le már a bankok előtt, a rendőrség tartja fönn a fegyelmet a sorban állók.
Ez a bécsi események hatására alakult ki?
Nem, ez már korábban. Március 3-ától kezdve van. Tehát az emberek féltik például az egzisztenciájukat. Na most 1956-ban nagyon könnyű volt két olyan jelszni, amiben minden magyar egyetértett, kommunista gyilkosok és ruszkik haza, és ezt aztán mindannyian skandáltuk. 89-ben jellemző, amikor én előadást tartok, és visszakérdezem a lelkes résztvevőktől, hogy emlékeznek-e, hogy 89-ben mi volt a legtöbbet hangsúly elmondott jelszó, hogy minden mondanak ezt, az csak a legfontosabbat nem, amit a legtöbbször mondtunk mi, akik meneteltünk az úton, úgy tudnék, hogy gyertek le. Mert mi vonultunk ezren, és 10000 nézték az ablakból, hogy mi vonulunk, részben egyetértően, de részben aggódva, hogy nem teszünk-e kárt az autójukban. Tehát nyilvánvalóan, hogy különböző korszakokban az népek indulatossága és rendféltése, vagy ha úgy tetszik, egzisztencia féltése között nagyon-nagyon különbség. 1848-ban délelőtt még, hangsúlyozom délelőtt még, lényegében békésen sétáltak a polgárok, pontosabban az a körülbelül 2000 fiatal, aki összeverődött már az orvosegyetem, illetve a jogi egyetem előtt, és aki Petőfit Vasváriékat hallgatta, azokat úgy nézték a polgárok, és ugye a világ legszebb forradalma, ahol ebédszünet van a forradalomban, hiszen kinyomtatják a nemzeti dalt. 12 körül Jóka és Vasvári szétosztja a nemzeti dalt és a 12 pont szövegét, és mindenki hazamegy, hogy háromkor nagy gyűlésre üljünk össze, tudni még senki nem gondol forradalomra. Holott már kitört? Mert mikor tör ki a forradalom? Délelőtt 11-kor. Petőfi Sándor áll egy széken az orvosegyetemen, és elszavalja a nemzeti dalt. Itt utoljára, mert ugye nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Nemzeti Múzeum lépcsőjén nem szavalt el a nemzeti dal. De az orvos egyetemen egy széken állva elszavalta. És természetesen a föllelkesült emberek közül valaki felkiáltott, hogy menjünk a cenzorhoz, nyomtassuk ki. Ez egy nagyon természetes gesztus, ez úgy nevezik, hogy törvény, a törvényesség betartása.
Hiszen akkor először
a cenzorhoz kellett. A törvények szerint akkor lehet kinyomtatni egy szöveget, ha a cenzor láttam, azt aláírta. És akkor Petőfi még a széken állva elkiáltja magát, hogy cenzorhoz többé nem megyünk. Na most ezt ugye nem tudom, hogy a mai kormány hogy ítélni meg ezt a lépést, tudnék, ez egy törvénytelen lépés. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a törvényt hatályon kívül helyezi a nép, mert elege van a rossz törvényből. És nem az a nagy probléma, hogy Petőfi mit mond, mert ha csak Petőfi ezt mondja, és utána azt mondja neki valaki, hogy te Sándor, ebből baj lesz, letartóztatnak a rendőrök, és mindenki hallgat és hazamegy, akkor nincs forradalom. De ha 2000 ember elindul Petőfi mögött, akik mind vállalják azt, hogy törvényt szegnek, és a törvényes rend ellen, és ellenében kinyomtatják a nemzeti dalt, akkor az azt jelenti, hogy nem egyszerűen polgári engedetlenségi mozgalomról van szó, hanem a polgári engedetlenség megszünteti a törvényes rendet, ami addig törvényes rend volt. Na most a hatalom kétféleképpen reagálhat. Reagálhat úgy, mint mondjuk most október 20-án, aki arra járt, azt arra agyonverték. És reagálhat úgy, hogy gyorsan leteszi a lábhoz a fegyvert, mert tudja, hogy egy világ változik meg, és esetleg másnap kiderül, hogy forradalom volt. Notabene, ugye Széchenyi rémülten írja naplójába előző este, hogy mi lesz akkor, ha kimegy X ember az utcára, mondjuk 1000 ember. Borzasztó, mert azokat meg fogják verni. Agyonverik, és a rendőrök letartóztatják. Kossuth azon gondolkozhat, gondolom én, hogy ha kimegy 10 000 ember, az talán képvisel egy olyan politikai álláspontot, amit már a kormánynak a törvények megtartása mellett figyelembe kell venni. Petőfiék meg ugye úgy gondolják, hogy ha leszünk 100 000-en, akkor a fegyvereket leteszik, meg veszi a kalapját és megy. Tehát ha 10 000 ember tünt, ha 1000 ember tüntet, az, hogy mondjam, rendbontás, rendőrségi oszlatási kérdés. Ha 10 000 ember tüntet a korabeli Pesten, akkor az az alkotmányos renden belüli követelés tömeges megfogalmazása, és ha 100 000 ember mondja azt, amit ma 200-300 000 ember mondott, hogy Gyurcsány takarodj, akkor egy demokráciában ilyenkor takarodik a kormány, mert tudja, hogy nincs mögötte társadalmi biztonság.
Igen, csak
következésképp lehet, hogy ki fog törni a forradalom.
Én a párhuzam annyiban sántít, hogy akkor nem demokrácia volt, tehát nem voltak 4 évente menetrendszerű választások, míg most mondhatja a mindenkori kormány azt, hogy intézményesen minden a helyén van, még akkor is, hogyha a bizonyos társadalmi támogatottság eltűnt a jelenlegi kormány mögül.
A demokrácia az nem az intézményes rend,